Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Senki sem parancsolásra, hanem mindenki szolgálatra kapott meghívást, fogalmazott Leó pápa homíliájában vasárnap. A Szentatya a szinodális csoportok és részvételi szervek jubileumi zarándoklata alkalmából mutatott be Szentmisét a Szent Péter Bazilikában. Arra kérte a jelenlévőket, hogy segítsenek egy alázatos, valóban testvéri és befogadó egyház építésében. 14. Leó pápa hangsúlyozta, a legfőbb törvény az egyházban a szeretet. Senki sem arra kapott meghívást, hogy parancsoljon, hanem mindenki arra, hogy szolgáljon. Senki sem kényszerítheti rá másokra a saját elképzeléseit. Mindannyiunknak kölcsönösen meg kell hallgatnunk egymást. Senki sincs kizárva, mindnyájan meg vagyunk hívva a részvételre. Senki sem birtokolja a teljes igazságot, mindannyiunknak alázattal kell keresnünk azt együtt. A Szentatya hozzátette, adja meg nekünk az Úr a kegyelmet, hogy Isten szeretetében gyökeret verve közösségben éljünk egymással, és mint egyház az egység és a szeretet tanúi lehessünk. Dániel Román és első Bartolomeosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka felszentelte vasárnap a világ legnagyobb ortodox keresztény templomának számító 15 év alatt felépített bukaresti nemzeti székesegyház mozaik szentképeit és megnyitotta a katedrálista hívők előtt. A legnagyobb bukaresti zarándoklatra, Szaloniki Szent Demeter ókeresztény vértanú ünnepére időzített templom szentelésre az ország minden tájáról érkeztek zarándokok. A tömeg jelentős része azonban még a katedrális, 12 000 négyzetméteres lekövezett udvarán sem fért el. A liturgiát és a belső mozaik díszítés felszentelésének szertartását legtöbben a forgalom elől elzárt utcákon óriás kivetítőkön követték. A neobizánci építészeti stílusjegyeket hordozó székesegyház a világ legnagyobb ortodox temploma, 127 méteres magassága, 7200 négyzetméteres alapterülete és 320 000 légköbméteres térfogata is rekordnak számít. Itt található a világ legnagyobb, szabadon lengő harangja is, a nemzet hősei előtt tisztelgő Dániel pátriárka arcmásával díszített 27 tonnás Szent András nagy harang hangja a város egész területén hallható. Az összefogás nemzetünk legnagyobb erőforrása. 1848-ban, majd 1956-ban is bebizonyosodott, hogy csak az egységes nemzet képes nagy tetteket véghez vinni. Megőrizni kultúráját és nyelvét a legnehezebb körülmények között is. Fogalmazott a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Londonban, ahol ünnepi beszédet mondott az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen, amelyről az államtitkárság közleményében tájékoztatta a táviratirodát. A londoni Magyar Házban rendezett nemzeti ünnepi fogadáson az államtitkár kiemelte, az igaz hősök azok, akik nem önérdekből, hanem egy nagyobb közös cél érdekében cselekednek, azok, akik nem hódolnak be idegen birodalmaknak, s akik az életük árán is megvédik hazájukat. Ezért október 23-a számukra nem pusztán a forradalom emlékét őrzi, hanem a bátorság, a tisztesség és a hazaszeretet mércéje is egyben. Donald Tusk lengyel kormányfő bevallotta, hogy ő írja a magyar brüsszelita ellenzék győzelmi tervét, ami jó hír, ugyanis a 2022-es választások előtt is az ellenzék mellett kampányolt, és az eredmény ismert, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Donald Tusk, aki leépítette a demokráciát Lengyelországban, bevallotta, hogy ő írja a magyarországi brüsszelita ellenzék győzelmi tervét. Ez jó hír, egyszer ugyanis már volt ilyen, legutóbb 2022-ben, Donald Tusk akkor még el is jött Magyarországra, hogy beszédet mondjon az ellenzék nagygyűlésén, közvetlenül a választás előtt. Az eredmény ismert, minden idők legnagyobb arányú Fidesz győzelme. Reméljük eljön jövő márciusban is, tette hozzá Szijjártó Péter. Végül az időjárásról. Északnyugat, észak felől fokozatosan csökken a felhőzet. Hajnalra párássá válhat a levegő, foltokban köd képződhet, a legtöbb helyen megszűnik a csapadék, de délen néhány zápor még előfordulhat. A nyugati a szél többnyire mérsékelt marad, hajnalra általában 3 és 8 fok közé csökken a hőmérséklet, de néhol ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 9 és 15 fok között várható. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikus kolléga pedig Somogyi Márton. A mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, Jézus nem szavakban támad fel, hanem tényekben. Saját testével, amely megőrzi a szenvedés nyomait. Örök pecsétjeként irántunk tanúsított szeretetének. Az élet győzelme nem üres szó, hanem valóságos, konkrét tény. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően a Múltunk pillérei című műsorunkban az 1956-os forradalom és szabadságharc vitás kérdéseiről dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi docensével beszélgetünk. A 21 órakor elhangzó hírek után kezdődik az Itt élünk. Ebben megismerhetnek egy sályi lovas szakoktató tanárt és feleségét, aki lóasszisztált pedagógiával foglalkozik. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Szabó Magda Danaida című írásának 5. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. Majd Gulyás Zsolt Encsi plébános mesél a kurzió magyarországi elterjedéséről, hatásáról. Rádiónk kis újszállási frekvenciáján 21 órától a Leltár című műsorunkban irodalmi és lelkiségi összeállítás szól. 22 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk. 22 óra 5 perckor kezdődik az Egyházfórum. A Krisztussal való találkozás küldetéséről és a plébániai eszközökről, módszerekről a 21. században címmel Fábry Kornél Esztergom budapesti segédpüspök előadása hangzik el. 23 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk. Ezután a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Juhász Ferenc atya olvassa fel hétvégi levelét. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én. A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai adatok szerint 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett el. A forradalom következményeként hozzávetőleg 176 ezer, más adatok alapján mintegy 200 ezer magyar hagyta el az országot, túlnyomó többségük Ausztria felé. 1957. januárjától tömegesen börtönözték be a forradalom résztvevőit, majd sokukat kivégezték. A brutális megtorlást és a magyar nép elnyomását az ENSZ és a világ közvéleménye egyaránt elítélte. Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Klész Beáta nevében is, a mikrofonnál a bemondó Berecz Renáta. A mai adásban az 1956-os forradalom és szabadságharc vitás kérdéseiről dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi docensével hallanak beszélgetést.
Nagyon sok adás, nagyon sok fórum foglalkozott már a forradalom eseményeivel, a forradalom tisztázásával. A mai adásban a forradalom vitás kérdéseire keressük a válaszokat, hiszen a forradalom sem a múltban, sem a jelenben, de még a jövőben sem hiszem, hogy 100%-ig tisztázott lesz. Nagyon sok kérdés van, ami megválaszolatlan, illetve nagyon sok kérdés, amelyben szerintem sokáig megoszlanak majd a vélemények. Kezdjük a történettel. Október 23-án nagyon sok álláspont van arról, hogy kilőtt először.
Igen, ugye alapvető kérdés, hogy a békés tüntetés hogyan változott át fegyveres felkelési vagy szabadságharcá, mert mindenképpen azt lehet mondani, hogy forradalom vagy szabadságharcról volt szó, és a kettő dolgot politikailag vagy politika történetileg el lehet egymástól különíteni. Hát forradalom ugye az, ami az utcán zajlott, egy radikális és spontán, tömeges, erőszakos megmozdulás volt, és amikor a szovjet csapatok majd beavatkoznak, akkor válik szabadságharca. De valóban lényeges kérdés, hogy ki lőtt először, és hogyan vettek az események ilyen drámai fordulatot. Ugye még délután még békés tüntetésként indult az egész, annak ellenére, hogy munkások csatlakoztak a diákokhoz, és másfajta jelszavak is elhangzottak az utcán, mint hogy egyetemistáknak a jelszavai. De a tömegnek a türelme akkor fogyott el igazán, amikor egyrészt a Kossuth téren, a parlament előtt csalódtak Nagy Imrének abban a bizonyos beszédében, amellyel le akarta csillapítani a tüntetőket, haza akart őket úgymond küldeni, illetve megígérte a politikának a folytatását. Másrészt pedig akkor fogyott el a türelme a tüntetőnek, amikor a Magyar Rádió elé vonultak a Bródy Sándor utcában. Már 3:30 körül, számítva a tüntetők megjelenésére, több mint 200 AVH-s érkezett a rádió épületébe, amelyet akkor is fontos stratégiai intézménynek tartottak. Hát azóta is, hogyha valami katonai hatalomátvétel van a harmadik világban, akkor általában a rádió adókat, illetve televízió állomásokat szállják meg általában a puccsisták, és ezeknek a birtoklásáért fegyveres harcok zajlanak mindig. Hát a Magyar Rádiónak nagyon fontos szerepe volt az 50-es években is, meg a forradalom idején is egyébként. 17 óra körül érkeztek a tüntetők a rádió épületéhez, és egy küldöttséget küldtek be a rádió elnökéhez, hogy olvassák be 16 pontjukat, követeléseiket. A rádió elnök asszonya azonban elutasította ennek a beolvasását, azért utasította el a követelések beolvasását, mert túl radikálisnak tartotta például a szovjet csapatok kivonására vonatkozó követelést, és úgy gondolta, hogy ez rendkívül kényes, és ez esetleg a Magyarországon tartózkodó szovjet csapatokat is fölingerelni. Hát természetesen a tüntetők nem tágítottak a rádió elől, újabb és újabb csoportok érkeztek oda, megpróbáltak többször behatolni az épületbe.
De már ekkor, amikor a tüntetők ott voltak, már az AVH emberei megjelentek.
Igaz, az AVH-sok már bent voltak az épületben. Tehát bent voltak az AVH-sok, egyre többen lettek, és kint pedig a tüntetők is egyre többen lettek, és az AVH-sok még le is tartóztattak mintegy 10 főt, amikor újabb és újabb küldöttségek érkeztek be. Persze sikertelenül, és este 6 óra körül kezdődött igazából a rádió ostroma, és a legtöbb feljegyzés szerint az AVH-sok nyitottak tüzet a tömegre. Az egy másik érdekes kérdés, hogy utána egy órán belül fegyvereket szereztek a környékben a tüntetők is, és meg is kezdődött magának a rádióépületének az ostroma. Igen, súlyos vagy éles tűzharc alakult ki. Jöttek katonák is, ők is a tüntetőkhöz csatlakoztak, vagy a felkelőkhöz csatlakoztak, és hát aki ismeri ott a Bródy Sándor utcai közlekedés viszonyokat, tudja, hogy igen, kevés a hely, illetve szűkek az utcák, tehát ebben egy igen heves tűzpárban alakult ki, és éjfel előtt sikerült elfoglalni úgymond a felkelőknek a rádió épületét.
A letartóztatottak a küldöttség tagjai voltak között.
Igen, aztán kiszabadítottak, amikor a fegyveres behatoltak az épületben, az AVH-sokat ők is lefegyverezték, és kiszabadították a AVH-sok által letartóztatott tüntetőket. Tehát a türelme úgymond először az AVH-snak, a hatalomnak fogyott el, és ezt az idegek játékát, vagy párharcát, hogy ki bírja tovább a feszültséget, és ki meddig feszíti a húrt, ezt úgy látszik, hogy az AVH és a hatalomnak a fegyveres ereje volt, amely nem tudta tovább tűrtőztetni magát.
Magyarország felett, mikor a szabadságot szomjazták az igaz emberek, s az a véles kezű ősz csak bánatot hagyott, sok ártatlant megölt, legyen hát minden aki jött a vörös megtorlás. Nem volt irgalom, és nem volt megbánás, nem volt megbánás, csak félelem halál, és sötét mély pokol, csak ez maradt nekünk. Egy elbukott forradalommal egy seb, miben nem gyógyulhat.
1956 egy nemzetnek az áldozat,
üdvösség és kárhozat.
1956 egy emlék, ami keserű marad.
Ahogy bírt a cserben hagyott nép, de nem jött sehonnan az ígért segítség, és némán nézte végig az önző nagyvilág, hogyan folytják vérbe
minden nem gyógyulhat.
Az első napnak, a forradalom első napjának több eseménye is volt, többek között a rádió ostromán túl azt, hogy kihívta be a szovjeteket.
Így van, pont a rádió ostromának híre volt az, amely Gerő Ernőt, a párt első titkát arra késztette, hogy fölhívja Andropovot, a szovjet nagykövetet, és segítséget kérjen tőle, illetve a szovjetektől, a Szovjetuniót a rend helyreállítására. Andropov követ pedig Laschenko tábornokot, a székesfehérvári szovjet hadtestnek a parancsnokát értesítette, aki azonban elutasította, és azt közölte, hogy csak Moszkva utasítására vehet részt a felkelés elfolytásában, leverésében, mert ez különben szerinte a magyar belügyi erők, illetve a magyar honvédségnek a hatáskörébe tartozik. Andropov ezután Ruscsovot is értesítette, hogy Budapesten fegyveres harc robbant ki. Ruscsov pedig Gerőnek telefonált, és azt kérte, hogy a magyar kormány írásban kérje a szovjet csapatoknak a beavatkozását és a rend helyreállítását. Hiszem ez Ruscsov részéről igen, mert korrekt lépés volt, a későbbiek érdekében is fontosnak tartott, hogy valamiféle írásos bizonyíték legyen a kezében, hogy ne a szovjetek egyoldalú lépéseként könyveljék el a szovjet csapatok föllépését, hanem esetleg, hogyha valaki megkérdőjelezi ezt, akkor át tudják mutatni, hogy Magyarországról kértek erre segítséget, és kik voltak azok, akik igénybe akarták venni a szovjet fegyveres segítséget. Ezután került sor a szovjet csapatok beavatkozására, de érdekes módon csak október 28-án írta le Hegedűs András miniszterelnök az okmányt. Tehát a szovjet csapatok megindultak 23-án az esti órákban többek között Székesfehérvár felől Budapest felé, és még éjszaka beavatkoznak a harcokba, és hát úgy tetszik, tulajdonképpen Gerő Ernő volt az, aki elindította ezt az egész eljárást, és ő az, aki közvetett módon rávette a szovjeteket a beavatkozásra. De még egyszer mondom, hivatalos okmány csak napokkal később született. A forradalom felfordulása közepette, az adminisztráció szünetelt, vagy akadozott, de hát megjött az a bizonyos papír, és valakinek nevét kellett adni ehhez a igen kegyetlen lépés az, amely ugye ezerek halálával járt, és ez Hegedűs András volt az a miniszterelnök, aki Nagy Imrének a miniszterelnökséget megelőzően irányított az országot. Arról is volt vita, igen sokáig, hogy Nagy Imre helyeselte a szovjet csapatoknak a bevonását. Mindenesetre az ő aláírása nincsen rajta ezen az okmányon, és bár ő maga napon keresztül elítélte ezt a fölkelést, illetve nem értett egyet kezdetben a tüntetők, a felkelők céljaival, de ennek írásos bizonyítéka nincsen.
Vitás kérdések közül helyszínek eseményeiről szó volt: rádió, ostroma, Bródi Sándor utca, Korvin köz, Kossuth téri sortűz.
Igen, a Kossuth téri sortűz is mind a mai napig olyan esemény, amelynek a megítélésében megoszlanak a történészeknek a véleményei. Október 25-én délelőtt 10 és 11 óra között az Astoria szállótól egy 8-10 ezer fős tömeg indult a parlament elé, és Nagy Imrét szerette volna hallani. A parlamentet érdekes módon szovjet tankok és katonai egységek védték, és az ott állomásozó harckocsi katonái, illetve a parlamentet védő szovjet katonák, a épület előtt álló katonák beszélgetni, úgymond barátkozni kezdtek a magyar személyekkel, az odaérkező tüntetőkkel, és egy viszonylag baráti beszélgetés alakult ki, amikor 11 óra 15-kor újabb tankok érkeztek, és ekkor a szemben lévő földművelésügyi minisztériumnak a tetejéről ismeretlen fegyveresek lőni kezdték a fegyvertelen tömeget. Ekkor szovjetek is annyira megzavarodtak, hogy egyes szovjet harckocsik is tüzet nyitottak a tüntetőkre, akkor már menekülő és pánikba esett fegyvertelen emberekre. Más szovjet katonák pedig, látva ezeket az orvlövészeket, lőni kezdték a minisztériumnak az épületét. Tehát ők is megzavarodtak a szovjet katonák a sortűz hatására. De igen, kegyetlen és elég aljas provokáció volt ez a Kossuth téri sortűz. Bár már írtak erről is könyvet, de még mindig nincs tisztázva nagyon sok minden, például az áldozatok számának a kérdésében, mert van, aki 60-70 főre, van, aki viszont több mint 100 főre teszi halottaknak a számát, a sebesültek számát is akár 200 főre is becsülik, és mind a mai napig nem tisztázott még az, hogy kik nyitottak tüzet a fegyvertelen tömeg, és erre miért volt egyáltalán szükség. Hát az egyik variáció, vagy egyik elképzelés az, hogy valószínűleg AVH-sok voltak, Budapesti közvélemény a következő napokban ezt egyértelműen az AVH-nak a számlájára írta, mert hasonló események történtek vidéken is, más városokban, például Moson-Magyaróváron is, meg más vidéki városokban is, ahol olyan célból, hogy szétoszlassák, megfélemlítsék, terrorizálják a békés tüntetőket, az AVH nem riadt vissza az ilyen embertelen és rendkívül aljas módszerektől sem, hogy fegyvertelen emberek nyissanak tüzet, amelynek ugye tucatnyi vagy több száz halálos áldozata lehet. Van egy olyan variáció, hogy esetleg szovjetek voltak. Elképzelhető, sőt még olyan kettőnek a ötvözetét is leírták már, hogy az orvlövészek között voltak szovjetek is, meg magyarok is. Vagy szovjet tisztek vezették őket, vagy szovjetek voltak magyar egyenruhában, AVS egyenruhában. Tehát többfajta elmélet van, de a szomorú tényt, vagy tragikus tényt nem lehet megváltoztatni, vagyis azt, hogy ezen a viszonylag zárt területen, ott a Kossuth téren ilyen felháborító vérengzés történt.
Thank you.
vitatott személye van, ha lehet így mondani. Maléter Pál szerepe a forradalomban.
Maléter Pálnak az egyéni pályafutása is igen érdekes, és forradalomban betöltött szerepe, a forradalom idén történt változása is példaértékű. Maléter Eperjesen született 1917-ben, és érdekes módon előbb orvosi tanulmányokat folytatott, például Prágában, vagyis csehszlovák állampolgár volt fiatal korában. Aztán az első bécsi döntés után lett magyar állampolgár, illetve 1942-ben végezte el a Ludovika Akadémiát, tehát katonatiszti pályára lépett. Aztán a szovjet fronton 1944-ben került szovjet fogságba, sőt még partizán tevékenységet is folytatott, Erdélyben harcolt 1944-ben a német csapatok ellen. A másik világháború után természetesen hivatásos tiszt lett, a Magyar Néphadsereg hivatásos tisztje, és szépen lassan haladt föl a ranglétrán, különböző beosztásokat nyert, tanított is a Katonai Akadémián, illetve volt különböző alakulatoknak a parancsnoka is. 1956. október 23-a a budai várban érte Malétert, és ő is az első napokban nem értett egyet a felkelők célkitűzéseivel, és nem azonosult a céljaikkal, és október 25-én 5 harckocsival és egy századi katonával elindult a Kilián laktany ellen, és az ostrom alá vették, sikerült is behatolniuk a laktanyába, és később ez lett a Maléter Pálnak a főhadiszállása Budapesten. Ez legendás helyszín egyébként az 56-os forradalomnak. Ő volt, aki aztán fegyverszünet tárgyalásokat folytatott, október 27-én rendezkedett be a Kilián laktanyában, és ezekben a napokban szemben állt a Korvin közi felkelőkkel is. A Korvin közi fegyveresek mind a mai napig nem kimondottan rokonszenves emlékeznek Maléter Pálra. Úgy gondolják, hogy mindent el akart követni azért, hogy felszámolják, és megszüntessék ezt a Korvin közi ellenálló bázist. De már október 28-án kapcsolatba lépett a Korvin köziekkel, tárgyalásokat folytatott velük, és hamarosan az események élére állt, és a forradalmi karhatalmi bizottság egyik vezetőjévé választották, amikor megalakult ez a testület, aminek az volt a célja, hogy összefogja a különböző fegyveres csoportokat. November 1-én először a honvédelmi miniszter helyettese lett, november 3-án pedig ő lett Nagy Imre kormányának a honvédelmi minisztere. És pont november 3-án éjszaka kezdett el tárgyalásokat Tökölön a szovjet csapata kivonásáról, de éjszaka Szerov tábornok, a KGB vezetőjének a vezetésével letartóztatták, megsértve a diplomáciai szabályokat, és utána fogságba ejtették. Maléter Pált a Nagy Imre per ötödrendű vádlottjaként ítélték el, és végezték 1958-ban. Ez a tököli epizód pedig nagyon emlékeztet arra a bizonyos esetre, amíg 1541-ben a szultán Buda alá érkezett, és ugye kihívta a várból a kis trónörököst a főúri kíséretével együtt, és Török Bálint volt az, a magyar főúr, Buda kapitánya, akitől leginkább tartott, és mindenkit szabadon eresztett, de Török Bálintot fogságba ejtették, és aztán Törökországba hurcolták. Hát hasonló lehetett a szerepe, és hasonló lehetett az elképzelés a szovjeteknek is, hogyha a honvédelmi minisztert letartóztatják, fogságba ejtik, akkor ezzel a magyar fegyveres ellenállást valamilyen módon meg tudják gyengíteni. De hát ami vitás Maléter személyében, tehát az az egy dolog, hogy meddig állt szemben a felkelőkkel, mit tett a felkelőkkel szemben, és mikor állt egyértelműen a forradalom oldalára. De hát ez nem csak az ő esetében, más esetében is elmondható, hogy nem volt egy egyszerű döntés, napoknak kellett eltenni, és az esemény nagyon gyorsan változtak napról napra. Több nap, vagy egy hét is kellett ahhoz, hogy ilyen vezetőbeosztású politikusok, vagy katonatisztek teljes meggyőződéssel kiálljanak a forradalom mellett, akkor viszont, mint Maléter, vagy Nagy Imre, akkor egészen a halálos ítéletig vállalták ezt a meggyőződésüket, hogyha sikerült erre a lehatározásra jutni. Lehet, hogy mások, akik túl hamar elkötelezték magukat, később túl hamar meg is gondolták magukat, és elfordultak a forradalomtól, vagy szembefordultak a forradalommal, akik viszont, akinek ez egy hosszabb erkölcsi dilemma volt, vagy hosszabb vívódás erményeként született meg, az ő meggyőződésük tartósabb volt, és vállalták ezt minden körülmények között.
Yeah. esik a hó keringve, kavarogva a Dunán, a habokra, lelkük vesztett romokra, kivert ablak szemekre, kék szájú emberekre, cseperre és agyára, a moccanatlan várra, tépett szélű sebeken dacoló üzemeken, aszfaltra száradt véren, megül halott fehéren. Fordja a szél a földön, viszi a szél az égen, Pesten esik a hó, nyílt sebre friss kötésnek, Pest talpig hófehérben. Pesten esik a hó keringve, kavarogva a Dunán, a habokra, lelkük vesztett romokra, kivert ablak szemekre, kék szájú emberekre, cseperre és agyára, a moccanatlan várra, tépett szélű sebeken dacoló üzemeken, aszfaltra száradt véren, megül halott fehéren. Fordja a szél a földön, viszi a szél az égen, Pesten esik a hó, nyílt sebre friss kötésnek. Fordja a szél a földön, viszi a szél az égen, Pesten esik a hó, nyílt sebre friss kötésnek. Pest talpig hófehérben, Pest talpig hófehérben.
Talán térjünk rá még, hogyha itt emberek szerepéről beszélünk, Mező Imrére.
Igen, Mező Imrének a neve összefordult a Köztársaság térnek a nevével, mert a Magyar Dolgozók Pártjának a budapesti központját, pontosabban a Budapesti Párbizottság épületét a forradalmárok október 30-án vették ostrom alá, mert úgy tartották még ezekben a napokban is, hogy az AVH-nak és a párt forradalom ellenes központjának számít. A felkelők el akarták foglalni, egyszerűen be akartak az épületbe hatolni, de letartóztatták őket, mert a pártháznak akkor is fegyverszőrsége volt. Ami azt bizonyítja, hogy nem sikerült teljesen felszámolni Budapesten az AVH-sok ellenállását, mert megtartották kezükben például a pártháznak az őrzését. A pártház védői lövéseket adtak le a fegyveres felkelőkre, és amikor azt megtudták, a környékbeli fegyveres csoportok oda siettek, és megkezdődött a pártháznak az ostroma. Mindegy három órán keresztül lőtték először csak kézi fegyverekkel ezt a több emeletes épületet, a híres fehérházat, amit még ma is úgy hívnak, és ami felháborította és felbőszítette a ostromlókat, az volt, hogy a pártház védője mentősökre is, a fehér köpenyben és vöröskeresztes autókkal érkező, és a térről a sebesült ostromlókat elszállítani akaró felkelőkre is tüzet nyitottak, ami rendkívül aljas dolognak számított a felkelők szemében. Aztán Esztergomból érkezett harckocsik érkeztek a térre, és aztán ez döntötte el az ostromnak a kimenetelét. Érdekes módon a védők segítségére jöttek, tehát az AVH-sok segítségére érkeztek a tankok, de valamilyen ma sem tisztázott félreértés nyomán a pártházat kezdték lőni a harckocsik, és ugye a nehéz fegyverek bevezetése után megpecsételte a védőknek a sorsát. Ezután az ellenállás véget ért, beszüntették a harcot a védők, az AVH-sok, és három parlamentet küldtek ki a térre, hogy tárgyaljanak a felkelőkkel. Ez Asztalos János, Pap József és Mező Imre volt. Ezek közül Mező Imről kell kicsikét bővebben beszélni, mert őt az ellenforradalom mártírjának nevezik majd ki később, és ő lesz az a, az a hithű kommunista, akit ezek, a, ezek az ellenforradalmi bandák úgymond kegyetlenül kivégeznek. Mező Imre 1905-ös születésű volt, Szabó segédként helyezkedett el fiatal korába, később Belgiumba, emigrált, ott lett a belga kommunista párt tagja, harcolt és a spanyol polgárháborúban, aztán 1940-ben belépett a francia hadseregbe, és gyakorlatilag az egész háborút a francia hadsereg katonájaként töltötte, részlet meg 1944-es párizsi felkelésben is, aztán 1945-ben hazatért, és kezdettől fogva a budapesti párbizottság munkájában vett részt, és mind Kádár Jánosnak, mind pedig Nagy Imrének barátja volt. Tehát ha úgy tetszik, mert ez én reformkommunista volt. Ezért is igen érdekes, hogy elég furcsa halála. A különböző fotókon az is mutat, az is látszik, hogy mi történt a parlamenterekkel. Amikor feltartott kézzel jönnek ki a köztársaságtéri pártház épületéből, lövések dörrennek el, és ők ott a helyszínen életüket veszítették. És a vita még ma is folyik arról, hogy milyen irányból lőttek. Hátulról lőtték le őket, saját elvtársaik a védők, vagy pedig a felkelők. Uh-huh. Ugye a kádári propaganda azt terjesztett 1956 után, hogy ezek az ellenforradalmárok, ezek a banditák végeztek velük, akik nem tisztelték ugye azt, hogy föltartott kézzel jönnek és tárgyalni akarnak esetleg valamiféle fehér ruhát vagy zászlót lobogtatva, és aljas módon meggyilkolták őket, de mostanában már olyan vélemények is elhangzottak, hogy elképzelhető, hogy hátulról lőtték le őket. Uh-huh. Ami szintén ilyen provokáció jeleget adott a dolognak. Annál is inkább, mert Moszkvában nagyon hamar elérkezett a köztársaságtéri pártháznak, az ostromának a híre, illetve az is, hogy amikor behatoltak a fegyveresek a pártházba, akkor kivégezték a 23 védőt, akit még bent találtak, nem tudtak elmenekülni. Tehát ennek is ilyen népítélet, vagy ilyen tömeges kivégzés jellege volt. Moszkvában órákat megtudták ezt az eseményt, hogy Budapesten már ezeket a józan kommunistákat is a felkelők kivégzik, és milyen mészállás folyik, megostromolták a pártházat. Uh-huh. Agyon lőtték a védőit, és ez Ruscsov személyben, illetve a szovjet párt vezetése személyben úgy tűnt, hogy elszabadultak az indulatok, Nagy Imre nem tudja kézben tartani az irányítást, és ugye éppen ezért november 1-én már határozott döntés születik arról, hogy meg kell kezdeni a forradalom elfolytását, és újabb csapatokat kell Magyarországra küldeni. Tehát ezért fontos, hogy a köztársaság téri ostrom, illetve Mező Imrének a halála, ez még egyszer mondom, nagyon fontos propaganda eszköz lesz a kádáréknak a kezében. 1970-80-as években is folyamatosan hangoztatják ezt, és mindenféle kísérletet a 56-os forradalom rehabilitálására ez a köztársaság tér eseményekre utasítanak el, hogy tessék megnézni, mi történt. Nézzük meg a tényeket, hogy milyen vandalizmus, milyen kegyetlenség történt a köztársaság téren, mi történt Mező Imrével, és szó sem lehet arra, hogy ezeket a gyilkosokat, ugye, akiket ők gondoltak, ezeket valamilyen módon rehabilitálják.
A Szabad Európa Rádió 1956. október 24-i adása. Részlet. Ki a felelős? A szovjet szuronnyal visszafoglalt rádió mikrofonja gyors egymás utánban ontja a híreket, hogy itt adta meg magát egy csoport, ott hódolt meg egy lázadó osztag, emitt vonultak el a felkelők, amott tűztek ki fehér lobogót. De miután mindenkit és mindenhol meghódoltattak, bejelentik, hogy lökhajtásos repülőgépek, természetesen szovjet repülőgépek jelentek meg a főváros légterében. Mély elsodró lendülettel törhetett utat az elnyomott és kiszipolyozott népmilliók szenvedélye, ha a vörös önkényuralomnak egész hadi képességét szárazföldön és levegőben egyaránt mozgósítani kellett a szabadságküzdelem jobbadán fegyvertelen hősei ellen. Nem tudhatjuk, hányan áldozták életüket, de azt kell hinnünk, hogy október 6-a mellett október 24-e is örök gyászkerettel vonul be a magyar évkönyvekbe. Örök gyászkerettel és örök gyűlölettel. Mert 1848 és 1849 ismétlődött ezen az októberen, nem csak fiaink áldozatában, hanem a zsarnokság árulásában is. De a szabadságharc idején az orosz bajonetteket legalább az ellenség hívta be Szabadprédára és mészárlásra. És ez az ellenség nem adta ki napi parancsban, hogy hajtsunk főt a martalócok előtt és csókoljuk meg pikáikat. Míg most azok, akik Moszkva bajonetjeit rászabadították a szabadság bajnokaira, teleszájú hazafiak, amilyenek nem is voltak históriánkban, hangos és tüntető magyarok, elsápad mellettük Széchenyi és Kossuth honszerelme. Fogadjátok szeretett barátainkat és szövetségeseinket,
kiáltják az apák és anyák felé, akiknek gyermekét ledöfte ma, és döfi még most is a barát és szövetséges Handzsára. Világos után Paszkijevics azt jelentette urának, hogy Magyarország felséged lábai előtt hever. De Magyarország nem hevert a felség lábainál, éppen véráldozatából, az aradi mártirok életével táplált történelmi humuszából hajtott ki szabadságának pálmája. Ezt akarná most jelenteni a Vörös Paszkijevics is a 20. kongresszus szellemének glóriájával ékített urának? Tévedni fog, miként elődje. Nem tudjuk, hányan estek el, de tudjuk, hogy nem estek el hiába. A nagy tragédiának még csak az első jelentését éljük. De már most is felvetődik a kérdés, amit a történelem fel fog vetni mindig, újból, újból és újból, hogy ki a felelős mindezért. Ki felelős azért, hogy a nép csak szabadságot kért és sortüzet kapott. Csak több kenyeret követelt és több halál volt a válasz. Ki felel azért, hogy 11 évvel a háború befejezése és 8 esztendővel a békeszerződés aláírása után az idegen horda kénykedvére, sőt honi kérelem alapján tizedelheti sorainkat, taposhatja sárba akaratunkat, végezhet legjobbjainkkal, mintha veszettebbek lennének? Ki a felelős? Gerő Ernő vagy Hegedűs András? Nagy Imre vagy tám maguk nemes barátaink és szövetségeseink, akik esetleg elindultak a vidámvadászatra, mielőtt felkérték volna őket? Lehet, hogy nem mindegyiket terheli ez a felelősség, vagy valamennyit terheli együttesen és oszthatatlanul. E pillanatban nem tudjuk még, mit válaszoljunk, és hogyan válaszoljunk ezekre a kérdésekre. De azt tudjuk, hogy mikor a vörös zsandárok útnak indultak a lengyel szabadságmozgalom vérbefolytására, megtorpantak és vissza kellett fordulniok. Mert Varsóban nem invitálta őket senki. A kormányhatalom a nép mellett és nem a nép ellen döntött, mert végső fokon a nemzet szolgálóinak és nem Moszkva szolgáinak vallották magukat. Kiállapítaná meg az első apokaliptikus percekben a felelősség megoszlását és mértékét. Ám bizonyos, hogy árulás történt, olyan árulás, amelynek nincs párja vihardult századéveinkben. Olyan árulás, hogy visszavonhatatlanul halotta a nemzet számára még az is, aki talán csak a nevét adta ehhez a rémdrámához. Ez a rendszer, amely vámpírként élődik testünkön és lelkünkön, végérvényesen ítélt maga fölött. A verdiktet nem is a népmilliók hirdetik ki. Kihirdeti ő, enmaga ellen és megfellebbezhetetlenül. Nagyon sokan tudhatják korabeli forrásokból, vagy akár akik ugye talán éltek vagy meséltek a szülők, nagyszülők, ugye a Szabad Európa Rádió szerepéről, hogyan segítette a forradalmat.
Hát a Szabad Európa Rádió tipikusan a hidegháborúnak a úgymond terméke volt. 1949-ben alakult meg a Szabad Európa Bizottság, azzal a célra, hogy segítse a kelet-európai szocialista országokban folyó kommunista ellenes tevékenységet. Így jött létre külföldön a Magyar Nemzeti Bizottmány, és ennek hatása alakult meg a Szabad Európa Rádió Egyesült Államokban. És a Szabad Európa Rádió, tehát csak közvetett módon volt kapcsolatban a Szabad Európa Bizottsággal. 1950-ben indult Szabad Európa Rádió magyar nyelvű adása, mert többféle osztály volt a rádiónak, és hát elsősorban ugye úgymond a rab nemzetek felvilágosítását szolgáltak az adásai, és naponta kétszer sugározta az adását. 1951-ben került a központja Münchenbe, itt volt 1993-ig. Tehát ha úgy tetszik, a Szabad Európa Rádió feladata a kelet-európai országok közvéleménynek tájékoztatása volt, és 1961-ig a Keresztes Hadját a Szabadságért nevű alapítvány támogatta, illetve a CIA, az amerikai titkosszolgálat is közvetett módon. Utána az amerikai kongresszus vette át a Szabad Európa Rádió pénzügyi támogatását, és Magyarországon 1952-től 64-ig büntették a rádió hallgatását, éppen ezért bizonyos időszakokban ez is valamiféle rendszerellenes tevékenységnek számított. Annak ellenére, hogy igen erős zavaró állomásokat építettek ki a szocialista országokban, a rövid hullámú adásait valamilyen formában azért tudták fogni Magyarországon is több ezren vagy több tízezren. Nagyon fontos szerepe volt 56 előtt a törvénytelenségek leleplezésében a Szabad Európa Rádiónak, például a Recski tábor feltárásának, mert a Szabad Európa Rádióból értesülhettek a magyar állampolgárok csak, hogy a Recsken van egy ilyen büntetőtábor, és egy Mihnai Gyula nevű férfi volt, akinek sikerült megszöknie innen, Ausztrián keresztül Németországba menekült, és az ő segítségével sikerült a foglyok névsorát is közölni. Tehát aki hallott erről, csak azt tudhatott, tehát aki a Szabad Európa Rádióban értesült erről, csak az tudhatott ennek a tábornak a létesítésén.
Tehát itt a környéken se sehol senki.
Tehát környébeni falvakban
egyébként. Maximum.
Így van, így van.
De gondolom, még nem is mertek róla beszélni.
Nem, nem. De teljesen volt ez zárva. 1956-ban viszont már úgy tűnik, hogy eléggé kétes vagy ellentmondásos szerepe volt a Szabad Európa Rádiónak, és éppen ezért az amerikai kormány és a nyugat-német kormány vizsgálatot indított a Szabad Európa Rádió magyar osztály ellen, mert azok a vádak érték a rádiósokat, hogy folyamatosan uszítottak a szovjetek ellen, de még a Nagy Imre kormány ellen is, és naív optimizmust sugároztak. Arra biztatták a felkelőket, hogy ne tárgyaljanak a kormánynak a képviselőjével, ne tárgyaljanak a szovjetekkel, harcoljanak az utolsó töltényig, illetve az a hitegették őket, hogy az ENSZ csapatok, az amerikai csapatok már az osztrák határon állnak, és a segítség bármelyik nap megérkezhet Magyarországra. De mégis tisztázták ez alól a vádok alól a Szabad Európa Rádiónak a munkatársait, bár most az utóbbi években, vagy az évforduló kapcsán 2006-ban megint tárgyilagosabb elemzések láttak napvilágot, például most már kutatható a Szabad Európa Rádiónak a hanganyaga is. Budapesten megvannak ezek a hanganyagok, és vannak történészek, akik kimutatták, hogy igen, valóban elég ellentmondásos volt a Szabad Európa Rádiónak a szerepe, attól függ, hogy kivezette éppen a műsorokat a forradalom napjaiban. Mert volt például egy Bell ezredes nevű magyar emigráns, akit Borsányi Juliánnak hívtak, és aki 1926-ban lett hivatásos katonatiszt, tehát a Horthy korszakban még, és ő már a másik világháború idején egy honvédelmi műsort vezetett a Magyar Rádióban 1944-ig. Tehát katonatiszt is volt, katonapolitikai műsorokat vezetett, és volt rádiós tapasztalata is. 1945-ben Németországban vándorolt ki, és 51-től 69-ig dolgozott a SZER-nél, és ő volt az, aki gyakorlatilag katonai tanácsokkal látta a felkelőket. Ő is ilyen legendás személy lett. Később Kádár János és a Kádár kormány nagyon sokszor hivatkozik rá, hogy milyen uszító tevékenységet folytatott, illetve hogyan táplálta ezt a vak hitet a felkelőkben. Ez azért is érdekes, mert a menekültek Ausztriában és Németországban nagyon sokszor úgy nyilatkoztak, hogy a Szabad Európa Rádió hatására gondolták azt, hogy 70-80%-ban az amerikai segítség bármelyik nap megérkezhet.
Ez a Szabad Európa Rádió meddig működött, és ezzel a egyenesen arra is, ameddig lehetett Magyarországon hallgatni?
1993-ig sugározta magyar nyelvű adásait, és tulajdonképpen az amerikai hidegháborús propaganda eszköze volt. És ilyen szempontból mindenképpen kérdéses, hogy érdemes volt-e ilyen propagandát folytatnia, nem pedig arra figyelmeztetni inkább a magyar hallgatóságot, hogy kevesebb is érje be, hogy tetszik. Ne szálljon szembe túlerővel, esetleg ugye Nagy Imrével, fogadják el Nagy Imrét, a felkelők is, és lássanak hozzá most már a belpolitikai viszonyok rendezéséhez, mint inkább azt mondani, hogy érdemes küzdeni a végsőkig. Ennek talán az az oka, hogy a munkatársunk 45-ös emigránsok volt. Nagyon kevés 47-es emigráns volt ezen az osztályon, és a 45-ös emigránsok ugye Borsányi vezetésével igen elkötelezett és igen határozott kommunista ellenes propagandát folytattak.
mai adásban az 1956-os forradalom és szabadságharc vitás kérdéseiről dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi docensével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Ha eltűnünk egy perc alatt, velünk semmi sem tűnik el. Mindig itt vagyunk egy ég alatt, lehet észre sem veszel. Lehet, hogy gyors, ahogy repülünk, szemed lassú, s nem fog fel. De a gyermeket már észrevett, bámulták szemmel ránk, mert ő nemrég s tisztán született. Nem érti, miért nem látható, aki szabadnak érkezett. Láthatsz, hogy csak tengert úszunk át, felökről lábat lógatunk. Ezek mi vagyunk a szabadság vándorai, szökünk a sötétség elől, falakon átrohanunk, ezek mi vagyunk a szabadság vándorai. Néha lelkeden nyiss egy ablakot, mert csak így érhetsz utol, arra nézz, mert mi ott leszünk valahol. Látod, szokcs, ha tengert úszunk át, felőkről lábat lógatunk. Ezek mi vagyunk a szabadság vándorai, szökünk a sötétség elől, falakon átrohanunk. Ezek mi vagyunk a szabadság vándorai. Egyik biztos hív, a másik biztos, hogy eltaszik rá.